Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Bűnös és szabad. Másfél évet kapott Hunvald György, de ennél többet ült előzetesben, ezért hazamehetett.
Védték és támadták is Frankfurtban Orbán Viktort, aki szerint Európában Magyarországon a legerősebb a reformpolitika.
Klórgázmérgezés a Bonyhádi úszodában. 5 gyereket vittek tegnap kórházba, már jól vannak.
Paralimpikonunk műkarját lopták el betörők Budapesten, a speciális protézisek nélkül nem tud versenyezni Kolesár Balázs.
Bűnös, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés miatt, de szabadon távozhatott a bíróságról.
Hunvald György volt Erzsébet városi szocialista polgármester, ugyan másfél év börtönt kapott, de ennél többet ült előzetesben, ezért hazamehetett.
Az ügy első rendű vádlottja Gál György volt SZDSZ-es politikus, 8,5 évet kapott. Az elsőfokú ítélet szerint Gál György több 100 millió forintos kárt okozott a kerületnek azzal, hogy hamis értékbecslésekkel a valós értékük alatt adott el önkormányzati bérházakat.
Nevetgélt és láthatóan vidám volt Hunvald György, mielőtt behívták az ítélet hirdetésre. Végig Gál Györggyel beszélgetett.
Bejött a két fegyőr?
A tárgyalóterembe lépve a bíró azonnal szólt a fegyőröknek.
Tegyék rá a bilincset, igen.
És előzetes letartóztatásba helyezte az elsőrendű vádlottat, Gál Györgyöt, még az ítélet hirdetés előtt.
Gál György elsőrendű vádlottat, harmadik büntetésű, 8 év és 6 hónapi börtönbüntetésre.
Gált minősített csalás, vesztegetés, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés miatt mondta ki bűnösnek a törvényszék első fokon. Hunvald György kezére viszont nem került bilincs. Az egykori szocialista kerületi polgármestert ugyanis a törvényszék számos vádpontban felmentette. Bár az ügyész 12 évet kért, a bíró jóval enyhébb büntetést szabott ki rá.
Hunvald György másodrendű vádlottat, halmazati büntetésű, 1 év és 6 hónapi börtönbüntetésre és 2 év közügyekkel eltiltásra ítéli.
A bíróság szerint Hunvald nem tudott az Erzsébet városi ingatlanügyekről, amiket Gál György bonyolított, és a bíróság szerint azt sem lehetett bizonyítani, hogy Gál másnak is adott volna a kenőpénzekből.
Hunvald György nem ingatlan panamázott.
Hunvald a Híradónak azt mondta, úgy értékeli, hogy felmentették, a hivatali visszaélés és hűtlen kezelés ellen pedig fellebbezni fog.
Bízom benne, hogy a másodfokon kellő alátámasztással ezekben a kérdésekben is meg tudom győzni a bíróságot arról, hogy ezekben sem volt Hunvald György bűnös. De ha belegondolnak, a Hunvald ügy arról szólt, hogy Hunvald Györgyöt 20 évre ítélik. Hát ez nem következett be.
Hunvald György szabadlábon távozott. Ha a mostani ítélete jogerőre emelkedne, akkor sem kellene börtönbe mennie másfél évre. Ennél ugyanis többet töltött előzetesben. Gál Györgyöt viszont bilincsben vezették el. Az elsőfokú ítélet nem jogerős.
Vesztegetés miatt vádat emelt a BKV és a Budapest Airport volt jogi igazgatója és 7 ügyvéd ellen a fővárosi főügyészség. A vádirat szerint a korábbi vezetők a megbízásokért cserébe kenőpénzt kértek és kaptak az ügyvédi irodáktól. Körülbelül 30-40 millió forintot.
12 millió forintot akart átvenni egy bevásárlóközpont mély garázsában a BKV jogi igazgatója egy informatikai vállalkozás munkatársától 2009. decemberében, amikor tetten érték őket. A cég néhány nappal korábban 35 millió forintos megbízást kapott a BKV-tól. Az ügyészség szerint a BKV és a Budapest Airport jogi igazgatója ezen kívül még legalább 29 esetben és főleg ügyvédektől kapott kenőpénzt a megbízásért.
A vádlottak direkt olyan ügyvédi irodákkal kötöttek megbízási szerződést, melynek tagjai vállalták, hogy a jogtalan előnyt a vádlottak részére visszajuttatják, illetve esetenként kilátásba helyezték azt is, hogy amennyiben ennek a felhívásnak nem tesznek eleget, akkor a jövőben nem számíthatnak további megbízásra, avagy kisebb összegű megbízást vállalhatnak.
A vádirat szerint a két jogi igazgató egymás segítve több mint 100 millió forintot utalt ki az ügyvédi irodáknak. Ebből 30-40 millió forintot kaphattak vissza.
Az elsőrendű vádlott következetesen az eljárás kezdetétől fogva tagadta a terhírelott bűncselekmények elkövetését, és minden egyes gyanúsítási pontra részletes magyarázatot is adott.
A BKV és a Budapest Airport vesztegetési ügyét a fővárosi törvényszék tárgyalja majd.
Az ügy 13 vádlottja közül a Budapest Airport és a BKV jogi igazgatója, illetve a BKV informatikai igazgatója több hónapot töltött előzetes letartóztatásban. Az ügyészség 6 vádlott esetében végrehajtott állandó, 7-nél pedig felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte a bíróságtól. A híradót Víg András tudósította.
Lemondana a fizetéséről Simor András, a jegybank elnök felajánlotta, hogy jelképes összegért. Havonta 1 forintért végzi a munkáját, ha a kormány visszavonja a Nemzeti Bank vezetőinek fizetését csökkentő jogszabályt. Szerinte az unió által is kifogásolt döntés az egyik akadálya annak, hogy Magyarország mielőbb hozzáférhessen az ország biztonságát garantáló nemzetközi pénzügyi védőhálóhoz. Simor András a kormányfőnek írt levelet, ebben azt ígérte, az eredeti állapot helyreállítása után minden járandóságáról lemond, és a teljes összeget hátrányos helyzetű tehetséges közgazdász hallgatók tanulmányainak támogatására ajánlja fel. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője annyit közölt, hogy Orbán Viktor már megkapta a jegybank elnök levelét.
A miniszterelnök jelenleg Frankfurtban rendkívül fontos, alapvetően gazdasági jellegű hivatalos programokon vesz részt, úgyhogy majd el fogja olvasni természetesen a jegybank elnök úr neki írott levelét, és természetesen erre a levélre válaszolni is fogunk.
A miniszterelnök szerint Magyarországon Európa legerősebb reformpolitikája valósult meg a 2010-es választások óta eltelt időszakban. Orbán Viktor erről németországi előadásán beszélt. A német kereskedelmi és iparkamara székháza előtt baloldali tüntetők demonstráltak Orbán Viktor ellen. A miniszterelnök melletti szimpátia tüntetést viszont nem engedélyezték a hatóságok, a már korábban bejelentett demonstrációra hivatkozva.
A hesseni tartományi miniszterelnökkel Volker Bouffier-val találkozott Orbán Viktor Wiesbadenben Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról, a magyar törvényekről, a magyar alkotmányról tárgyaltak. Volker Bouffier azt mondta, egyetértetek abban, hogy minden ország maga határozza meg saját szabályait. A magyar média 90%-a magántulajdonban van, egy része német kézben van, és úgy tudom, ezen cégek tulajdonosai nem panaszkodtak a magyar média törvényre. Orbán Viktor azt mondta, amit nem fogadunk el, az, hogy a sajtószabadságról szóló vita miatt antidemokratikusnak tekintsenek egy országot.
Az a tény, hogy nyílt vita van sajtószabályozásának kérdése, bizonyítéka annak, hogy van Magyarországon működő demokrácia.
A magyar miniszterelnök ellen baloldali fiatalok egy csoportja tüntetett a Kereskedelmi és Iparkamara frankfurti épületénél, ahol a miniszterelnök tartott beszédet. Ez a fiatal például azt mondja, azért tüntet a magyar miniszterelnök ellen, mert Magyarországon táborokba zárják a romákat. A téren kormánypárti tüntetést is tartottak volna, de mivel a tér már foglalt volt, a hatóság ezt nem engedte. A helyi magyarok sértőnek tartják a támadásokat.
Minden magyar a saját városában, vagy ahol van, küzd az ellen, hogy ezek a mindenféle lapos és sekély állításokat megcáfolja.
Orbán Viktor délutáni beszédében azt mondta, Magyarország alapjai erősek, csökken az államadósság, a költségvetés pedig kontroll alatt van. Két dologra van csupán szüksége az országnak, pénzügyi védőhálóra és termelőberuházásokra.
2010-es választások óta eltelt időszak Európa legerősebb reformpolitikáját hozta el Magyarországra.
Miniszterelnök programjában több németországi látogatás is szerepel. Ezektől és a mai tárgyalásoktól is azt várja a magyar kormány, hogy a német befektetők bizalma nőni fog Magyarország iránt. A híradót Frankfurtból Szimics Kulászló tudósította.
A cseh miniszterelnök szerint nehéz támogatni az Európai Bizottság eheti javaslatát, amely felfüggeszteni a Magyarországnak járó kohéziós támogatások kifizetését a túlzott költségvetési hiány miatt. Petr Nečas erről szóló közleménye saját honlapján jelent meg. Azt is írja, meggyőződése, hogy Magyarország tisztában van az európai szinten vállalt kötelezettségeivel, és megteszi a szükséges lépéseket, amelyek szerinte meggyőzik majd az Európai Bizottságot.
Az MSZP szerint jogi és pénzügyi garanciák nélkül a magyar kormány nem tudja visszaszerezni a befektetők bizalmát, és nem tud kedvező hitelmegállapodást kötni a Nemzetközi Valuta Alappal és az Európai Unióval. Szekeres Imre, a párt gazdaságpolitikai kabinetvezetője azt mondta, a szocialisták olyan adóváltozásokat kezdeményeznek, amelyek nem gátolják a hitelezést, és hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország a piacról tudja előteremteni az adósság törlesztéséhez szükséges összegeket.
Ennek bizony feltételei vannak, méghozzá Magyarországot úgy lehet megfinanszírozni, mint egy családot vagy egy vállalatot is, hogyha hozzájutok a folyóhitelekhez, amiből a működést biztosítani tudom, és hát ennek olyan feltételei vannak, mint a bizalom.
Az LMP szerint megszűnik az üvegzseb törvény, ha a parlament a jelenlegi formájában fogadja el a polgári törvénykönyv tervezetét. Schiffer András képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a dokumentumból teljes egészében hiányzik a 2003-ban létrehozott szabályozás, ami lehetővé tette az üzleti titok megismerését és a közpénzek átláthatóságát.
Teljesen egyértelmű, hogy a Fidesz össze akarja törni az üvegzsebet, a Fidesz számára nincsen szükség átláthatóságra, teher az átláthatóság, hiszen veszélyezteti a fideszes klientúra a szolnoki gyors előrehaladását.
Székely László az új polgári törvénykönyv előkészítését koordináló miniszteri biztos szerint Schiffer András nyilatkozata tévedésen alapul, mert az üvegzseb törvény rendelkezései a PTK helyett oda kerülnek, ahol eredetileg is a helyük lett volna, vagyis a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályba.
Sokan éhínségben, kényszermunkatáborban, vagy például az 56-os forradalom utáni megtorlásokban vesztették életüket. Rájuk a kommunizmus áldozataira emlékeztek országszerte, már hivatalosan az emléknap február 25-én, azaz holnap lesz. Az áldozatok számáról egyébként a történészek máig vitáznak. Többen azt mondják, Európában 1 millióan lehettek azok, akiket a kommunista diktatúrák pusztítottak el.
Ez egy régi hódmezővásárhelyi vízilabdás szeméről szóló történet.
Egy igazi kémhistória, valóságos szereplőkkel, a hírügynökségek és a titkosszolgálatok 40-es évekbeli szerepével. Fráter Olivier történész az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában kutatott éveken át. Ő írta azt a tanulmányt, melyet az emléknap előtt mutattak be Hódmezővásárhelyen.
Számomra nem az egyéni személyek, a konkrét személyek érdekesek, hanem a személyeken keresztül maguk a titkosszolgálati játszmák, illetve magának az egész kommunista állambiztonságnak a működése.
Országszerte már ma megemlékeztek a kommunista rendszerek áldozataira.
Fájó sebe még nemzetünknek, hiszen...
A kommunista diktatúrának becslések szerint Európában 1 millió, a világ országaiban mintegy 100 millió ember esett áldozatául. Többeket kivégeztek, kényszermunkatáborban dolgoztattak és éheztettek. A politikai foglyokat minden nap kínozták.
Az első halálra ítélt jelöltel, a Gyöngyösi Miklóssal kerültem együtt, egy zárkában velünk volt, ott minden nap vitték kihallgatásra, egy ilyen vas katonas sisakot húztak a fejére, és puskatussal ütötték, verték.
Február 25-ét az országgyűlés 2000-ben nyilvánította a kommunizmus áldozatainak emléknapjává. 1947-ben ugyanis ezen a napon hurcolták a Szovjetunióba, és évekig fogságban tartották a kommunistákkal szembeni kiállása miatt Kovács Béla kisgazdapárti politikust.
Egész Európa szégyene volt az, hogy volt, aki aktívan, volt, aki pedig csak szemlehúnyva, de elviselte azt, hogy Európa középső részén a több százmilliós lakosság körében ezrével végzik ki az embereket törvénytelenül.
A Jobbik a főváros 8. kerületében állított emlékművet a kommunizmus áldozatainak.
Távol a kommunizmus valóságától, dicsőítették műveikben a kommunizmus szociális érzékenységét. Eközben itt Magyarországon meghurcoltak, meggyilkoltak embereket, elvették a tulajdonukat.
A hivatalos állami rendezvény szombaton a Terrorháza Múzeum előtt lesz. Ide várják azokat, akik mécsest szeretnének gyújtani az áldozatok emlékére. Az évfordulóról a közszolgálati csatornák is megemlékeznek. Az MR1 Kossuth Rádió egy megdöbbentő vallomást tűz műsorra 3x3-as tartó Tiszt voltam címmel. A Duna Televízió a Bevallott múlt, a Terrorháza Múzeum első 10 éve című dokumentumfilmet vetíti, és élőben közvetíti a központi rendezvény eseményeit. Az M1 játékfilmekkel emlékezik majd a kommunizmus áldozataira. Este 8 után az Utolsó jelentés Annáról című filmet vetítik.
Magyar katonák nem sérültek meg, amikor az amerikai korán égetők ellen tiltakozó tüntetők megtámadták a táborukat az afganisztáni Baglán tartományban. Ezt a Honvédelmi Minisztérium közölte. A tájékoztatás szerint a tiltakozás már véget ért, egy tüntető meghalt, 9 pedig megsérült. A magyar katonáknak nem kellett közbeavatkozniuk.
A helyi biztonsági erők becslése szerint mintegy 1000 ember tüntetett a Baglán tartományban lévő Pulikumriban a magyar tartományi újjáépítési csoport tábora előtt. Egy tüntető meghalt, amikor megpróbált behatolni a tábor szöges dróttal körülvett területére. Az afgán rendőrség a levegőbe leadott lövésekkel oszlatta szét a tömeget. A magyar katonáknak nem kellett közbeavatkozniuk.
A helyi afgán lakosok közül került ki az áldozat is, és a sérültek is. Magyaroknak nincsen semmi baja. Nyilván most egy nem kívánatos, szerencsétlen szituáció alakult ki, de bízom benne, hogy a helyzet fokozatosan rendeződni fog.
Az afgánok azért tüntettek, mert amerikai katonák Bagram tartományban nemrég korán égettek. Az incidens miatt már Obama elnök is bocsánatot kért, de ez nem nyugtatta meg a helyieket, egész Afganisztán forrong.
Átadták a második újjáépített Ipoly hidat a Nógrád megyei Széchény, Pöstény puszta és a szlovákiai Pető között. Völner Pál a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára azt mondta, ez a híd a két ország és a két nép kapcsolatát is kifejezi. Az államtitkár abban bízik, hogy az új szlovák kormánnyal az új Komárom híd egyezményét is hamarosan aláírhatják.
Egy felszerelt mentőautót adományozott az Országos Mentőszolgálatnak a Magyarországi Evangélikus Egyház. Ezt a hívek adományából és saját pénzükből vették. Gáncs Péter, az Evangélikus Egyház elnök püspöke a mai ünnepségen azt mondta, azért döntöttek mentőautó adományozás mellett, mert az egészségügy szerény mértékű javítását közös érdeknek tartják. Az Evangélikus Egyház ugyanattól a gyártótól rendelte meg a rohamkocsit, amelyik a többi mentőautót is szállítja. Ugyanúgy is néz ki, mint a többi, csak egy felirat jelzi az adományozót. Egy 13 éves fiú és 50 éves édesapja halt meg, amikor kiégett a házuk Debrecenben. A tűzben egy 48 éves nő, valószínűleg a fiú anyja, súlyosan megsérült, őt kórházba vitték. A ház teteje beomlott, a tűzoltók rövid idő alatt eloltották a lángokat. Ők találták meg a két holttestet a mindössze 30 négyzetméteres vályogházban. A szomszédos épületekre nem terjedtek át a lángok. Még vizsgálják, hogy mi okozhatta a tüzet.
22 óra 50 perckor érkezett jelzés, hogy egy melléképület ég. A katasztrófavédelmi szervezet hivatásos tűzoltóegységei két gépjárművel érkeztek ki, 12 fővel kezdték meg a beavatkozást. A kiérkezésünkre az épületben tartózkodó három személyből egy fő az ablakon keresztül ki tudott menekülni, kettő fő már meghalt.
Klórgáz mérgezés miatt kórházba vittek 5 gyereket tegnap a Bonyhádi úszodából. Arra panaszkodtak, hogy kapar a torkuk és fáj a tüdejük. Az edző azonnal kiküldte őket a friss levegőre. Már jól vannak, de az orvosok szerint, ha lassabban reagál az edző, akár maradandó károsodást is szenvedhettek volna. Az eddigi vizsgálatok szerint rosszul keverték össze a tisztítószereket.
A torkom kapart és a mellkasom szúrt.
A Bonyhádi úszodában csütörtökön az edzés vége előtt pár perccel észlelték a diákok a szúrós érzést a tüdejükben. Az edzőjük klórgázra gyanakodott és azonnal kimenekítette őket az épületből. Az eddigi vizsgálatok szerint rosszul keverték össze a tisztítószereket.
A vegyszerkezelési eljárás során egy hiba történt. Az illetékes szervek szakemberei jelen pillanatban is vizsgálják, hogy pontosan hogyan történhetett és mi történt. Ez a vizsgálat még nem zárult le.
5 úszót ide a szekszárdi Balassa János kórházba vittek klórgázmérgezéses tünetekkel, köztük a 11 éves Balog Vivient is, aki 11 számban ranglista vezető az országban.
Kimentünk az öltözőbe, mindenki gyorsan fogta a cuccát, és kiment a folyosóra, és ott öltözködtünk.
A gyermekosztály főorvosa szerint, ha az edző nem reagál ilyen gyorsan, akkor a gyerekek akár maradandó károsodást is szenvedhettek volna. Mostanra viszont valamennyien jobban vannak.
Gyulladást csökkentő gyógyszeres belégzést alkalmaztunk, és emellett fokozatosan szépen javultak. Az 5-ből 3-an reggel már panaszmentesek voltak, 2-en még mellkasi nyomás érzésre panaszkodnak.
Őket holnap ismételten kivizsgálják, várhatóan már délután hazamehetnek.
Betörők lopták el Koleszár Balázs parasportoló műkarját. Az egyedi fejlesztésű protézissel motorversenyeken indult, de tagja volt a 2010-es téli paralimpián is a magyar síválogatottnak. Összesen 3 műkart loptak el, amiket Koleszár Balázs egy táskában tartott a házában. Ezek nélkül sem edzeni, sem versenyezni nem tud.
Itt a videón éppen a forgótengelyeket mutatom. Összesen 5 forgótengelyem van.
Koleszár Balázs csak a számítógépén tudja megmutatni az általa kifejlesztett kar működését, mert egy betörő mindhárom ilyen művék tagját ellopta tőle.
Ez egy bemutató darab, ezt rehabilitációs rendezvényeken szoktam kirakni, hogy meg lehessen fogtosni.
Balázs 2006-ban vesztette el a bal karját motorbalesetben. Azonnal nekilátott egy műkart szerkeszteni. Másfél évvel a baleset után kész volt az első kar, és azóta is ilyen műkarral versenyzett, egészen hajmeresztő trükkökre is képes volt. A legnagyobb problémát a forgómozgások jelentették. Egy szerszámkészítőtől kért segítséget, akivel közösen fejlesztették ki a műkart.
Amikor nekem megmutatták, akkor láttam egy-két módosítani való dolgot, és azt megemlítettem neki, és akkor ezeket a problémákat gyorsan küszöböltük.
A betörő ezt az ablakot törte be, majd felkapott egy laptopot, egy telefont és egy földön heverő táskát. A táskában ott volt a versenyzéshez használt 2 kar, és egy harmadik, amit egy francia motorosnak készítettek. A 3 kar értéke 3 millió forint.
A legelszomorítóbb benne az, hogy ez tényleg értéktelen annak az embernek a számára, aki ezt elvitte. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy nem is tudta, hogy mit viszel. Ráadásul ugye ez egy gyártási folyamatnak a vége volt, a külalakot csináltuk most, hogy egy elox réteget húztunk rá. Ehhez ugye szét kell szerelni, tehát ezek szétszerelt állapotban voltak ebbe a táskába.
Szétszerelve pedig még azt sem ismeri meg, aki egyébként hallott már Kolesszár Balázs műkarjáról. Így a versenyző sem bízik abban, hogy a végtagok megkerülnek, de nagyon megköszönné, ha a megtaláló visszajuttatná őket.
Elfogták a szolnoki rendőrök a katalizátor tolvajokat. Hónapokon keresztül az ország több városában legalább 40 parkolóautóból lopták ki a katalizátort, amit aztán orgazdáknak adtak tovább. A tulajdonosoknak akár félmilliós kárt is okoztak, miközben egy-egy alkatrészért 40-50 ezer forintot kaphattak.
Tehát ez a bizonyos katalizátor, amiről beszélünk, a motor és a kipufogódók között helyezkedik el.
Ezeket lopták sorozatban a tolvajok, társasházak előtt parkoló értékes autókat rongáltak meg az alkatrész miatt, legalább 40-et. A katalizátorok pótlása több százezres kiadás.
Egy jelentős alkatrészről van szó, összegében több mint 3-400 ezer forint típustú függően.
Ennek alig több mint a tizedét, 40-50 ezret kaptak az orgazdáktól. A banda két tagja, egy 60-i testvérpár már beismerő vallomást tett, eddig összesen 6 gyanúsított.
Négy személy van ebben az ügyben előzetes letartóztatásban, ezen kívül még egy budapesti illeték, illetve két budapesti illetékességű férfi is. Hát ők egyelőre nem közreműködőek a nyomozóhatósággal, ők nem tettek be ismerő vallomást.
A rendőrség a nyomozás részeként vizsgálja a katalizátorokat átvevő telephelyeket és használt alkatrészeket kínáló weboldalakat is.
Pisztolyokat, gépfegyvert és egy félkész bombát is találtak a rendőrök a Borsod megyei Felsőbereckén. Korábban önkormányzati képviselő volt az az 55 éves férfi, aki a házában rejtegette a fegyvereket. Azt egyelőre nem tudják a rendőrök, hogy mire készült. Minden esetre akár 8 év börtönt is kaphat.
A járőrök egy családi vita miatt mentek ki ehhez a felsőbereczki házhoz, akkor találtak rá a fegyverekre. Ez látszik a rendőrségi felvételeken.
Maroklő fegyvert találtak a gyanúsítottnál, illetve gépkarabély, gépfegyvert.
És robbanóanyagot is. Az első vizsgálatok alapján a férfi akár bombát is tudott volna gyártani. A tűzszerészek ugyanis a házban talált eszközök és anyagok használatával meg tudták semmisíteni a robbanószereket.
Ebből a robbanóanyagból ez több mint 1 kg robbanóanyag volt, ezt fel tudták sikeresen robbantani. Azzal a robbantószerrel, tehát azzal a gyutacssal tudták felrobbantani, ami mellette volt tárolva.
Hogy pontosan mi volt az 55 éves férfi célja a fegyverekkel, még nem tudni. A helyiek sem értik a dolgot, pedig azt hitték, jól ismerik.
Volt képviselő 4 évig, nem gondoltam volna senki, hogy ilyen dolgokat tart otthon. Szerintem a faluban is sokan meglepődtek ezen, hogy ilyen dolgokat találtak nála.
A férfit a rendőrök azonnal őrizetbe vették. A bíróság már el is rendelte előzetes letartóztatását. Lőszerrel, fegyverrel és robbanószerrel való visszaélés miatt akár 8 évet is kaphat.
Egy maszkos fegyveres férfi rabolt ki egy takarékszövetkezetet Veszprémben. A fiókban egy lövés is eldördült, feltételezhetően egy gázpisztolyból, senki sem sérült meg. A rabló a megszerzett pénzzel gyalog menekült el a helyszínről. Azt egyelőre nem tudni, hogy mennyit vitt el. A támadó körülbelül 170 cm magas, a rablás idején fekete baseball sapkát viselt, az arcát pedig fekete sállal takarta el. A közeli Ajkán egy postán is volt rablási kísérlet, de ott nem tudtak pénzt elvinni a rablók.
Már csak 4 óra és lejár a határidő. Interneten évfélig a postákon a zárásig küldhetik el a diákok az egyetemi és főiskolai jelentkezéseiket. A tervezetnél 9 nappal későbbre tolták ki a határidőt, szeptembertől ugyanis jelentős változások lesznek a felsőoktatásban. Emiatt a hallgatók több tüntetést is szerveztek.
Hát igen, mivel ez érdekel, csak tudok megjelenni fizetős körül.
Még a szünetekben is a továbbtanulás volt a téma a végzős középiskolások között. Többen az utolsó pillanatokig az esélyeket latolgatták.
Megjelöltem a biztonság kedvéért költségtértéses egyetemet is. Első helyen ott a Corvinust.
A legtöbben ma már az interneten jelentkeznek. A felvi.hu még évfélig lehet kitölteni az űrlapokat.
Elektronikusan jelentkeztem a Műszaki Egyetemnek a villamos mérnöki karára. Oda szeretnék tovább tanulni, megjelöltem a költségtérítésest is.
Évfélig a papír alapú jelentkezéseket az Edukáció Maros utcai székházában is várják. Két fővárosi posta, a Nyugati pályaudvarnál és a Mamut üzletközpontban lévő ma tovább 10 óráig tart nyitva. Az új felsőoktatási törvény szerint ősztől állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas, illetve önköltséges diákok tanulhatnak az egyetemeken és főiskolákon. A hallgatók szervezetei többször tüntettek a felvételi keretszámok ellen, mert szerintük bizonyos szakokon, főleg jogi és gazdasági területeken indokolatlanul lecsökkentették az ingyenes helyek számát. Ráadásul kevés idejük maradt a diákoknak, hogy alkalmazkodjanak az új feltételekhez. Végül az eredetileg tervezethez képest 9 nappal kitolták a jelentkezési határidőt. A kormány szerint az új keretszámokat a munkaerőpiaci kihívásokhoz igazították, hogy sehol se legyen felesleges túlképzés. Véleményük szerint szeptembertől is mindenki tovább tanulhat, aki akar. Ebben az önköltséges szakokon segít az új diákhitel 2.
75 millió forintot veszített, pontosabban nem nyert meg a lottón egy jutai férfi. Az évek óta megjátszott állandó számait ugyanis egyszer nem játszotta meg, éppen azon a héten, amikor a skandináv lottón kihúzták mind a hetet.
Akkor majdnem infarktus kaptam a kihúzás után, de hát sajnos ez történt.
Györfi Károly azt mondja, 75 millió forintot nyerhetett volna az eheti skandináv lottón, csak hogy most nem a jól megszokott fix számaival próbálkozott.
Felejtettem a szervint magamhoz venni, ezért bementem a postára, és akkor gépi lottószervint kértem. Mondom, hát azzal is lehet nyerni, mert teljesen mindegy végül is. És este, amikor néztem a lottószámokat, először megnéztem a gépi lottót, azon nem nyertem, és akkor mondom, előveszem az én szelvényemet, megnézem, hogy hát, ha nyertem volna. És erre nézem szépen a számokat sorrendben, és kijött mind a 7 szám.
A majdnem milliómos férfit és a családját is megviselte az ügy. Az adósságaikat fizették volna ki a nyereményből. A történtek ellenére sem akar megválni a jól megszokott számaitól. A szakértő szerint ez azonban hosszú távon szenvedélybetegséget is okozhat.
Ebben egy kicsit egy ilyen kényszeresség van. Ez azt jelenti, hogy rituálésszerűen ugyanazokat a számokat játsza meg, mert ő úgy gondolja, hogy neki ez egyszer csak valamilyen sikert hoz.
Sőt, sokan kifejezetten azt ajánlják, hogy senki ne lottózzon folyamatosan ugyanazokkal a számokkal, mert ha valamikor véletlenül egy hetet kihagynak, könnyen úgy járhatnak, mint Györfi Károly.
Több mint 1000 játékos és összesen 163 millió forint nyeremény, és persze nagyon sok zuhanás. Túl van a 100. adáson a Maradj talpon című vetélkedőnk, a 25 milliós fődíjat viszont még senki sem vitte el.
Jó estét kívánok mindenkinek, aki összejött, esmételtem, hogy egy kicsit játszunk.
Pénteken 100-szor ment a Maradj talpon a híradó előtt az M1-en.
Kinek a portréje volt
látható?
Kossuth Lajos, a 100 forintos papírpénz.
100%-os futballcsapat, 100%-os nő, 100 forint, 100 holdas pagony és 100 volt Celsius. A kérdések is a 100. adásnak szóltak.
Nos, mindez nem véletlen. Nem akarunk különösebb ünnepséget csapni, de tény, ez ma a 100. Maradj talpon.
Eddig több mint 1000 játékos próbált szerencsét a műsorban, és összesen 163 millió forintot vittek haza a jól válaszolók. A 25 milliós fődíjat eddig senkinek sem sikerült megnyernie. De kétségkívül a játék talán legizgalmasabb része továbbra is az, hogy hova esnek azok, akik nem tudják a helyes választ. A híradó egyszer megmutatta, hogy mi van a csapóajtók alatt, és mi történik a vesztesekkel. És most lassítva megmutatjuk még egyszer. Látható, hogy több métert zuhannak szabadesésben, de hogy pontosan hova érkeznek és utána mit csinálnak, az továbbra is a vesztes játékosok titka marad.
Karácsony előtt egyébként György is játszott, és ő is
szilveszterkor zuhant. Az én titkom maradt, hogy hova esünk.
Nem mondod el?
Nem.
Jó, jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, aztán lesz este is, 10 óra 5 perckor Györgyivel.
Maradjanak addig talpon, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Kérdezni, megbeszélni, de hát egy kutyát be tudnék tanítani, veled hiába próbálkozom.
Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntjük Önöket a Dal stúdiójából.
Ezért a két pont.
2011-ben az ország egy olyan partra vetett bána volt, mely az oldalára dőlt.
Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán. Ma este az M1-en.
Már az elején is nagyon nagy pontkülönbséget fogunk létrehozni.
Milyen jelentéssel bír Mózes neve héberül?
Menj, fiam, menj, mondj.
A szövetség. Holnap délután az M1-en.
A műsor támogatója az ingyenesen fogható digitális műsorokat kínáló Mindig TV.
Magyarország, szeretlek!
Ismét összecsapnak a zöldek és a pirosak.
Nem adom fel!
Nem adom fel!
Nem adom fel!
Jenő! Pont ez jutott nekem.
A stúdióban kirobbanó a hangulat. Játék, nevetés, szórakozás. Magyarország, szeretlek. Vasárnap 20 óra 15 perckor az M1-en.
Sándor cukrász. Ez az első tortája. A Fundamenta eddig több mint 1,5 millió otthonteremtéssel kapcsolatos szerződést kötött, szolgáltatásai az ország több mint 2000 pontján elérhetőek. Ezért is lehet, hogy minden negyedik percben köt valaki szerződést a Fundamentával. Fundamenta. Lakástakarékban az első.